Isten különös módon szeretné figyelmünkbe ajánlani az általa adott prófétai szót, prófétai beszédet. Általában két csoportba oszthatjuk az Istentől adott prófétai üzenetet, amelyet a Bibliában olvashatunk, vázlatprofécia és pillanatképprofécia. Vázlatproféciának nevezzük azokat a prófétai kinyilatkoztatásokat, amikor Isten egy prófétán keresztül egy hosszú történelmi korszakot átölelve nyilatkozik, amikor talán évszázadokat, évezredeket akar az Isten felvázolni a prófétai üzenet által. Pillanatkép proféciának nevezzük pedig azokat a kinyilatkoztatásokat, amikor Isten ebből a hatalmas vázlatproféciából egy-egy kis részt, egy kis mozaikot kinagyítva egy pillanatra felvillant a próféta előtt. Dániel inkább a vázlatproféciákról nevezetes, az ő könyvében inkább ezek találhatók, és ilyen vonatkozásban tulajdonképpen egyedülálló Dániel az Ószövetség prófétái között. Péter apostol különös módon irányítja figyelmünket arra, hogy milyen fontos, mennyire kell figyelnünk az Istentől jövő prófétai beszédre. Talán nyissuk meg Istennek igéjét Péter apostol levelénél, és olvassuk el ezt a nagyon fontos igei üzenetet. Péter apostol második levelének első fejezetében, a 19. verstől a 21. versig terjedő szakaszban így olvasom az igét. És igen biztos nálunk a prófétai beszéd is, amelyre jól teszitek, ha figyelmeztek, mint sötét helyen világító szövétnekre, míg nappal villrad és hajnalcsillag kél fel szívetekben. Tudván először azt, hogy az írásban egy prófétai szó sem támad saját magyarázatból, mert sohasem ember akaratából származott a prófétai szó, hanem a Szentlélektől indítatva szólottak az Istennek szent emberei. Azt mondja Péter tehát, hogy igen biztos a prófétai beszéd, amely az Istentől ihletett szent emberek által nyilatkoztatja ki az Isten üzenetét. És erre nekünk érdemes odafigyelni, ez olyan, mint egy sötét helyen világító szövétnek. Isten nem hagy kétségben és aggodalmak között bennünket, embereket, mindig a biztos dolgokat kinyilatkoztatja nekünk. Egy másik helyen egy ószövetségi próféta, Ézsaiás mondja el a 46. fejezet 10. versében, ahol az Isten úgy szól, hogy megjelentem kezdettől fogva a véget, és előre azokat, amik még meg sem történtek, mondván, hogy tanácsom megáll, és véghez viszem minden akaratomat. Az Istentől való ismeret a sokféle vallás okozta zűrzavarban, tulajdonképpen egyfajta homályba borult az Isten ismerete, és így az emberek tudatában az Istenről, az Isten evangéliumáról, üzenetéről egyfajta sötétség lett. És ebbe a sötétségbe akar Isten belevilágítani a prófétai szóval, világosságot akar gyújtani. A prófétai beszéd olyan, mint ahogy Dávid elmondja a 119. Zsoltárban, hogy az én lábaimnak szövét neke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Jól lehet, hogy nem hosszú pásztát világít meg sokszor előttünk, de mindig megmutatja a biztos lépés lehetőségét. A prófétai beszéd, amelyik nem az ember akaratából, vagyis saját magyarázatából, ige értelmezéséből támad, az oda vezet, hogy az igazi hajnalcsillag támadjon fel a szívünkben, ahogy Péter apostol mondja is. A prófétai beszéd igen biztos, és ha arra figyelmeztek, mint sötét helyen világító szövétnekre, akkor nappal virad, és hajnalcsillag kél fel a ti szívetekben. Ez az igazi hajnalcsillag a Jelenések könyve azonosítása alapján maga Jézus Krisztus. Istennek az ember megváltásával kapcsolatos tervét a Biblia Isten titkának nevezi. Ebből a tervből azonban semmit sem tesz meg addig Isten, amíg meg nem jelenti ezt a titkát az ő szolgáink keresztül, a prófétájakon keresztül. Vannak kinyilatkoztatások, amelyeket már évszázadokkal, sőt évezredekkel előbb megismertetett, némelyeket azonban csak közvetlenül a beteljesedés előtt ismertet meg a gyermekeivel. Vannak olyanok is, amelyeket a kinyilatkoztatás idejében az Isten befecsétel, Dániel próféta könyvében is találunk majd ilyet, a későbbi tanulmányok folyamán, és az Isten az ilyen bepecsételt prófétai üzenetet csak egy későbbi időben nyit fel, fed fel és érteti meg a benne elmondott üzenetet és annak jelentőségét. Esetleg talán egy másik proféta által, vagy a Szentlélek közvetlen vezetése által. A profétai beszédről azt mondhatjuk el, hogy mindig az ember biztonságát és boldogságát szolgálja. Nem véletlen, hogy az Új Szövetség nagy prófétai könyve, a Jelenések könyve éppen így kezdődik. Boldog, aki olvassa, hallgatja és megtartja az azokban írottakat. Ugyanez érvényes minden prófétai üzenetre. Isten különleges áldást, különleges boldogságot ígér azoknak, akik készek a prófétai beszéd titkaiba beletekinteni és a Szentlélek által vezettetve megismerni. Dániel, aki ennek a könyvnek az írója, amelyet most tanulmányozni fogunk, Ezékiel kortársa volt a babiloni fogság idejében. Ebben az időben három nagy próféta hangja hallatszott, emelkedett fel és hirdette az Isten üzenetét. Jeremiás Jeruzsálemben prófétált, Dániel Babilóniában, Ezékiel pedig Tél Avivban a Kébár folyó mellett lévő városban. Mind a három a babiloni fogság idején szólalt meg, és vitte az Isten üzenetét. Valószínű, hogy Dávid királyi családból származó ifjú volt akkor, amikor Izraelből Babilonba elvitték, hiszen maga a király azt mondja az udvarmesterek fejedelmének, az ő vezetőjének, katonájának, hogy királyi családból való ifjakat hozzatok nekem Izraelből. Fogságba vitele idején még nagyon ifjú volt, a reális becslések szerint körülbelül 17-18 éves lehetett. A Biblia bizonyságtételéből rendkívüli egyéniségként ismerhetjük meg Dániel. Ezékiel, aki, ahogy említettem is, kortársa volt, igen magasra értékeli Dánielnek a személyiségét, jellemtisztaságban, igazságos életében Jobhoz, Noéhoz hasonlítja. Ezékiel az egyik könyvének egyik fejezetében azt írja, amikor Tírus királyához küldött üzenetében hivatkozik vissza ezekre a személyekre, ha abban a városban, ahol ugye Tírus él, ha ott Noé, Jób és Dániel élne, akkor csak a maguk lelkét tudnák megmenteni. És itt ebben a versben igaz, igazságos emberekként mutatja be Ezékiel. Egy másik helyen pedig szintén Ezékiel a bölcsességét állítja mértékként, példaként Dánielnek. És fölveti azt, hogy lám, talán bölcsebb volnál te Dánielnél? És ezt a kortárs mondja, aki nagyon jól ismerte Dániel bölcsességét, hiszen majd még ebben a fejezetben is találkozunk, nem csak Ezékiel, hanem mások is nyilatkoznak Dániel bölcsességéről. Ugyanakkor azt is elmondhatjuk, hogy Jézus Krisztus is úgy nyilatkozik Dánielről az evangéliumokban, Máté evangélium a 24. fejezetében, mint igaz prófétáról. Tanúságképpen hívja Dániel jövendőléseit. Amit Dániel mondott, arra figyeljünk. A prófétai munkássága is kiemeli a többi próféta közül Dánielt. Jövendőlései egyedülállóak abban, hogy a világtörténelem összefüggő bemutatását adják egészen Dániel korától a történelem, az emberiség történelmének a befejezéséig. Egyetlen próféta sem kapott ilyen kinyilatkoztatást, ilyen hosszú idő tartalmú kinyilatkoztatást, mint éppen Dániel. Egyedülálló azonban Dániel abban is, hogy a Mesiás jövetelének és földi szolgálatának a pontos idejét és helyét meghatározza. Nagyon különös ez, majd eljutunk a 9. fejezet tanulmányozása közben oda, ahol Dániel megmondja, hogy a Mesiás fejedelemnek melyik évben, a történelem melyik évében kell színre lépni. Általánosan elfogadott, hogy Dániel körülbelül 94-95 éves korában halt meg, tehát egészen magas életkort élt meg, Susán várában, körülbelül időszámítás előtt 530-ban. Feltehetően a magas életkora volt az, ami miatt Dániel nem csatlakozott azokhoz, akik a babiloni fogságból visszatértek Izraelbe, hogy újjáépítsék Jeruzsálemet és az ő otthonukat. Dániel ebben a fejezetben, az első fejezetben a történelmi hátteret akarja megfesteni a következő fejezetek eseményeihez. egy történelmi hátteret lássunk magunk előtt, miközben szemléljük végig azokat a gördülő eseményeket és proféciákat, amiket majd a következő fejezetekben bemutat. Dániel sajátos stílusát ismerhetjük meg mindjárt az első versekben. Ha felnyitjuk Dániel könyvét, azt látjuk az első fejezet első és második versében, hogy mindjárt öt történelmi tényt mond el. Azt mondja ebben a két versben, Jojákim, Júda királya uralkodásának harmadik esztendejében jött Nabukodonozor a babiloni király Jeruzsálemre, és megszállá az. És kezébe adá az úr Jojákimot, a Júda királyát, és az Isten háza edényeinek egy részét, és vidé azokat Sinár földére, az ő istenének házába, és az edényeket bevivé az ő istenének kincses házába. A történelmi tényeket Dániel olyan természetességgel sorolja föl, amiből teljesen egyértelművé válik, hogy ő biztos a dolgában. Ez a magabiztosság jellemzi Dánielt az egész könyvön keresztül. És hogy miért is hangsúlyozom ezt ilyen erőteljesen, azért, mert Dánielnek a hitelességét nagyon sokszor megkérdőjelezték már a történelem folyamán a Biblia kritikusok. Nagyon sokszor megkérdőjelezték egy-egy kijelentését. És ugyanakkor Dániel mégis olyan magabiztosan mondja ki a történelmi eseményeket. És bármennyire is megkérdőjelezték Dániel adatait, mindig őt igazolta a történelem és a tudomány is. Ahogy említettem is, az első két versében mindjárt öt történelmi tény jegyez le az utókor számára. Az egyik az, hogy amikor ezek az események játszódnak, amit később felsorol, akkor Júda királya Jojákim volt. Ez az első adat. A másik, hogy ugyanebben az időpontban az ellenséges hatalomnak, Babilonnak a királya pedig Nabukodonozor volt. Aztán elmondja a harmadik tételként, hogy ez a két hatalom háborút folytatott egymással, és győztesként a babiloni király került ki ebből az ütközetből, ebből a háborúból, és végül ötödik tényként kimondja, hogy mindez Jojákim uralkodásának a harmadik évében történt. A biblia kritikusok, ahogy említettem, nagyon sokszor támadták Dániel könyvének a történelmi megbízhatóságát, esetenként éppen ezekre a két versekre hivatkozva. Ugyanis Jojákim és Nabukodonozor uralkodásai éveinek a meghatározásában bizonyos eltérések vannak Dániel és az ő kortársa Jeremiás jövendőlései között. És azonnal a biblia kritikusok ezt a két nyilatkozatot egymással szembeállították. És azt mondják, hogy lám-lám, ugye mégsem megbízható, mert a két kortárs ellentmond egymásnak. Két magyarázat szolgál azonban mégis megoldással a látszólagos ellentmondás feloldozására. Ugyanis a babiloniai királyok csak a teljes éveket számolták uralkodási évként, mint király. A trónra lépés évét, a csonka évet, azt csupán csak trónra lépés évének nevezték, de nem uralkodási évnek. Az új év első napján, amikor a király eljutott a trónra lépése után, első új év napján, el kellett menjen a Bélisten templomába, és ott Bélisten kezét megfogva erősítette meg őt az ő istene, az ő királyságába, és ő csak ettől a pillanattól kezdve válhatott hivatalosan uralkodóvá az ő országa felett. Dániel és Jeremiás által jelzett uralkodási évek között egy év eltolódási differencia van. Ugyanis Jeremiás azt mondja az ő könyvében, hogy Jojákim uralkodásának a negyedik éve esett egybe Nabukodonozor uralkodásának az első évével. Dániel pedig azt mondja, hogy Jojákim uralkodásának a harmadik évében volt Nabukodonozornak az első éve. Tehát itt van egy egyéves eltolódás. Dániel azért számol így, mivel ő már, ahogy említettem, Nabukodonozor trónra lépésének az évében került fogságba, és ezért ő innen számolja az időt. Nabukodonozor már királynak tekintette akkor, amikor ő fogságba került. Függetlenül attól, hogy még nem fogta meg Bélisten kezét. Nagyon fontos figyelni arra is, hogy Dániel itt az első fejezetben nem jelzi Nabukodonozor uralkodásának az évét, hanem csak Jojákim uralkodásának az évére hivatkozik. És ezért szinte már azt is mondhatnánk, hogy már feloldódik ezzel is egyfajta feszültség. Dániel ugyanis nagyon jól tudta a babiloni szokásokat a királyválasztással kapcsolatban, és ez bizonyítja az is, hogy később a második fejezetben, ha egy kicsit előbbre lapozunk, akkor mindjárt az első versben azzal találkozunk, hogy Nabukodonozor uralkodásának második esztendejében álmot látott Nabukodonozor. Holott az első fejezet alapján tudjuk, hogy ez az álom a király uralkodásának a harmadik éve után történt. És Dániel itt mégis azt mondja, még csak a második éve. És itt veszi figyelembe a babiloni szokásokat és törvényeket Dániel, és a babiloni rend szerint határozza meg a király uralkodásának az évét. És ezzel tulajdonképpen azt mondhatjuk ki, hogy Dániel és Jeremiás között nincs is félreértés, nincs is ellentmondás. Csak figyelmesen kell olvasni a két prófétának a kijelentését. A másik dolog viszont, mert ugye úgy említettem, hogy két módon is figyelemmel kísérhetjük a két prófétai kijelentést. A második dolog az, amit meg kell említeni ezzel kapcsolatban, hogy Nabukodonozor az egyiptomiak elleni hadjáratát még nem mint király, hanem csak mint herceg kezdte meg. Még az apja uralkodott akkor, amikor ezt a hadjáratot megkezdte. És a győztes ütközet után értesült az apja haláláról, és a foglyok és a hadizsákmánynak a hazaszállításait azt vezéreire bízta, mert a foglyokkal és a hadizsákmányokkal nagyon lassan lehetett haladni, és neki sürgősen haza kellett menni, ott hagyta az egész csapatot, a hadizsákmányt, mindent, hogy hazamenjen és biztosítsa apja után öröklődő trónt maga számára. És a környező országok, városok, királyai éppen ezért csak a következő évbe tudta maga elé idézni, meghódoltatni, adófizetésre elrendelni őket. És itt is találkozunk egy éves eltolódással. Tehát ezen a kétféle módon tudjuk azt a Dániel és Jeremiás közötti különbséget tulajdonképpen feloldani. A történelmi háttérhez tartozik még az is, hogy Jeruzsálem megszállása a babiloniaiak által három alkalommal történt. Az első alkalom az, amiről mindjárt itt az első fejezetben tájékoztatást kapunk, hogy Jojákim király idejében. Ez időszámítás előtt 606-ban volt, ekkor vitték el a királyi családból való ifjakat bizonyára túszokként. Azonban, ami nagyon különleges módon kapcsolódik a Bibliából hozzá ehhez, a történéshez, hogy egy régi, mint egy 100 éves jövendőlés teljesedett be azzal, hogy Nabukodonozor a királyi ifjakat elvitte magával és az Isten házának bizonyos edényeit. Ha föllapozzuk Királyok második könyvét, ott találjuk meg ezt a jövendőlést. Királyok második könyvének 20. fejezetében egy olyan történet van a háttérben, hogy Ezékiás megbetegszik, és csodálatos módon gyógyítja meg az Isten ebből a betegségéből. És betegsége után, amikor meggyógyul, ennek a gyógyulásnak a híre Babilonba is elmegy. És a babiloni király követeket küld gazdag ajándékkal, Izrael királyához, Ezékiáshoz, és amikor megérkeznek ezek a követek, akkor Ezékiás mindent megmutat az ő birodalmában, az országában, a kincseit, javait, mindenféle házát, javait, mindent láthatnak, és utána elengedi őket. Nem sokkal később megjelenik nála Ézsaiás próféta, és rákérdez, honnét jöttek ezek az emberek, akik itt voltak nálad. Akkor elmondja Ezékiás nagy boldogan, hogy Babilóniából. Aztán a próféta azt kérdezi, hogy és mit láttak a te házadban ezek az emberek? És akkor Ezékiás elmondja, hogy én mindent megmutattam neki. Minden gazdagságunkat, az én javaimnak minden részét. És azt mondja neki a próféta, és innen szeretném olvasni az igét, a Királyok második könyve, 20. fejezet, 16-tól már. Akkor mondta Ézsaiás Ezékiásnak, halld meg az Úrnak beszédét. Ímé eljő az idő, amikor mindaz, ami a te házadban van, és amit eltettek a te atyáid a mai napig, elvitetik Babilóniába, és semmi sem marad meg, azt mondja az Úr. És a te fiaid közül is, akik tőled származnak és születnek, elhurcoltatnak, és udvari szolgák lesznek a babiloni király udvarában. És ez a jövendőlés teljesedett be akkor, amikor Dánielt, mint Dávid házának ifjú embereit, az ő társaival együtt elhurcolták Babilóniába, a király javaival együtt. No, ez volt az első ostrom, Jeruzsálem első elfoglalása. A második Jojákin fiának az idejében, Jojákin idejében történt, 598-ban időszámítás előtt. Ekkor azonban már nem csak fiatalokat vittek el, hanem magát a királyt is, a családjával együtt az élen, az összes főembereket elvitték, vitézekkel, mesteremberekkel együtt, mind elvitték őket Babilonba, a fogságba. És ekkor vitte el Nabukodonozor az úr házának még azokat az edényeit is, amiket korábban pedig még ott hagyott. A harmadik elfoglalása Jeruzsálemnek pedig Sedékiás király idejében történt, időszámítás előtt 587-ben. Ez volt az utolsó hadjárat Izrael ellen, amikor másfél évig tartott Jeruzsálemnek az ostroma. Körbe volt véve a város, és csupán azért tudták elfoglalni, mert annyira kiéhezett a város. Szinte ugyanaz ismétlődött meg, mint ami később Jézus után, amikor Titus foglalta el, hogy az embereknek már nem volt mit enni, már a szülők a gyermekeiket megették, már az emberek egymást ették, csak hogy fönnbírják tartani, és így adták föl végül a várost. Ekkor azonban újra egy profécia teljesedett. Ugyanis ekkor a király, Nabukodonozor elfogadta Izrael királyát, aki bizonyos mellék ajtókon keresztül elmenekült, elfogadta a fiaival együtt, és a fiait a saját szeme előtt végezték ki, végül pedig a királynak a szemét kiszúrták, és így vitték el vakon Babilóniába. És ez megint egy profécia volt. Ha föllapozzuk Ezékiel könyvét, ő jövendöli meg az egyik részét a proféciának, Ezékiel 12. fejezetében, csupán egyetlen verset szeretnék idézni belőle, a 13. verset, tehát a 12. fejezet 13. versét, és kiterjesztem hálómat ellene, és megfogatik Varsámba, és beviszem őt Bábelbe a káldeusok földjére, de azt nem fogja látni, és ott fog meghalni. Nem úgy fogalmaz a jövendőlés, hogy kiszúrják a szemét, hanem elfogják, elviszik Babilóniába, a káldeusok városába, de nem fogja meglátni, mert vak, és ott fog meghalni az ő fogságába. A másik gondolat pedig, ami történt ekkor Jeruzsálemmel, az Királyok második könyvének a 25. fejezetében található meg. Ez még a visszaigazolása annak, amit elmondtam. A 25. fejezet 7. versében, és Sedékiás fiait saját szeme láttára vágták le, Sedékiás szemei pedig megvakították, és láncokba verve vitték előtt Babilóniába. A másik, amire gondoltam, az pedig az, amiről Jeremiás jövendőlt, Jeremiás könyve 17. fejezetében, amikor arról beszél a próféta, Isten üzenetét tolmácsolva, hogy hűséges marad a szombathoz, és megtartja az Isten nyugalom napját, és nem engedi meg, hogy a városba megrontsák a szombatot, akkor itt Dávid utódai, a királyok és fejedelmek ki és be járhatnak szabadon. De ha nem tartják meg a szombatot, ha megtörik az Isten törvényét, akkor Isten tüzet gerjeszt Jeruzsálem kapuiba, és le fogja égetni az egész város, hogy nem lesz eloldható ez a tűz. És ugyanitt, ahol az előbb olvastuk az igét, Királyok könyve második könyvében, a 25. fejezet 9. versében elmondja a Szentírás, hogy Nabukodonozor királynak a szolgája, a vitézek hadnagya felgyújtotta az úrházát, a királyházát és Jeruzsálem összes házait, és mind a nagypalotákat felégette tűzzel. Vagyis beteljesedett, amit Isten megjövendőlt. Na, ilyen történelmi hátteret villant fel tulajdonképpen, nagyon tömörítve Dániel, de hogyha figyelünk a kortárs prófétáknak a följegyzéseire és üzenetére, akkor egy egész hatalmas gondolatsort láthatunk meg. A másik dolog, amit az első fejezet kapcsán szeretnék még elmondani, hogy Nabukodonozor babiloni királya egy különleges egyéniség volt. Összehasonlítva más világuralkodókkal, viszonylag pozitív véleményt mondhatunk róla. Ugyanis Nabukodonozor a leigázott népek közül nem szüzeket hozatott magának, mint ahogy például Eszter könyvében Ahasvérus királyról van feljegyezve, ugye? Aki csupán a vágyai kielégítésére inkább abban gondolkodott, hogy szép szüzeket hozzanak neki a leigázott népek közül. Nabukodonozor azt mondja, hogy ifjakat hozzanak. És pedig nem is akármilyen célból, mert Nabukodonozor minden vonatkozásban azon gondolkodott, hogy az ő birodalmát felvirágoztassa. Király létére maga is járatos volt a tudományokban, hiszen majd a következő részekben találjuk meg azt, hogy ő maga vizsgáztatta le Dánielt és az ő társait is. Nem a bölcsekre bízta, hogy ők vizsgáztassák le, hanem maga a király vizsgáztatja le a tudományokban. Vizsgáztatni pedig csak azt tud, aki maga is járatos a tudományokban. És megállapítja azt, hogy az összes bölcseknél különbek ezek. Többet tudnak. Nabukodonozorról el lehet még mondani azt is, hogy az ifjakkal nem úgy bánt, mint általában a foglyokkal szoktak. És ez is egyfajta jellemzést ad erről a királyról. Semmilyen megalázó körülményt nem jegyez föl a Szentírás, ahogy a király eljárt volna ezekkel a fogoly ifjakkal. Sőt, éppen ellenkezőleg. Azt mondja a Szentírás, hogy a saját asztaláról rendelte nekik az ételt és az italt. Vele kellett, hogy étkezzenek. Pedig foglyok voltak. 3 éven keresztül pedig a legmagasabb szintű nevelésben és oktatásban részesíti őket, és különös, hogy a leigázott nép közül való fiatalokat részesíti ebben, és azzal a céllal, hogy mikor elvégzik ezt a legmagasabb szintű iskolát, akkor mellette az ő uralkodásában tanácsadóként álljanak mellette. Ez egy rendkívül fölemelő tisztség. Ahogy látjuk majd a későbbi fejezetekben, hogy szinte a király után az első ember, pedig leigázott népnek az ifja. Na ez jellemezte Nabukodonozort. Ilyen egyénisége volt. A későbbi feljegyzések alapján még többet tudunk erről a királyról, ugyanis a Jóisten nagyon sokat fáradozott ezért a babiloni királyért. Dániel leírja részletesen Isten fáradozását, és leírja azt is, hogy ez a fáradozás nem volt hiába való. Amiből kitűnik az is, hogy maga az Isten is értékelte Nabukodonozornak a jellemét, erkölcsi értékét. És Dániel bizonyságtéke alapján tudjuk, hogy az isteni munkálkodás végül úgy fejeződött be, hogy ez a király megtért Istenhez, az élő Istenhez, és hűséges szolgálja lett. A 3. dolog, amit ebből a fejezetből szeretnék kiemelni, hogy az udvarmesterek fejedelme, akire a király rábízza ezeket a fiatalokat, hogy gondoskodjon róluk, no, ez a főember úgy gondolja, hogy ezeknek az ifjaknak új nevet kell, hogy adjon. Más nevet. Ne úgy nevezzék őket, mint ahogy eddig nevezték. A névadásnak 2 jelentősége is volt abban a korban. Először is azt fejezte ki, hogy a babiloni udvar örökbe fogadta ezeket az embereket. Ezért nevet ad nekik, amivel teljes jogú állampolgárokká válnak. Bár nagyon sokszor találkozunk Dániel könyvében, hogy a babiloniai ellenfeleik mindig úgy hivatkoznak rájuk, hogy az Izraelből való ifjak, meg a zsidó ifjak. De a valóságban ők teljes jogú babiloni állampolgárokká váltak ezzel az új névvel. A másik dolog, amit szeretnék megemlíteni, a névadásra miért is volt szükség, azért, mert a neveknek bizonyos jelentéstartalma volt, és éppen ezért volt szükség a babiloniaiak szerint, hogy ezeknek az ifjaknak ne ez legyen tovább a nevük, hanem valami más. A korábbi nevük ne emlékeztesse őket a saját istenükre. Az új nevük viszont emlékeztesse őket állandóan a felettük, Izrael felett diadalmaskodó népnek az istenére, aki legyőzte őket. Ugyanis abban az időben általában olyan neveket adtak, ami valamilyen módon magába foglalta az Isten iránti tiszteletüket, hódolatukat, szolgálatukat, bizalmukat. Dánielnek is ez volt a nevének a jelentése, hogy Isten a bírám. És Dánielnek, az udvarmesterek fejedelme egy olyan nevet ad, hogy Baltazár. Ami azt jelenti, hogy Bél óvja meg életét. Dánielnek a neve tehát azt jelenti, hogy Isten a bírám. A Jehova Isten az én bírám. De most már ne erre emlékezzél, hogy a te bírád és megtartód a Jehova, hanem hogy Bél óvja meg a te életedet. Erre emlékezzél. Ezért volt a névadásnak ez a jelentősége. Vagy egy másik talán, hogy kiemeljek még egy másik ifjút is, Azáriás, akinek azt jelenti a neve, hogy Jehova megsegít. Az ő neve szüntelen erre emlékeztette őt. De az udvarmesterek fejedelme azt mondta, hogy ne ez legyen a te neved, hanem Abednégónak nevezzenek ezután, ami azt jelenti, hogy Nébó Isten szolgálja. No, ezért kellett őket átkeresztelni. Ezért kellett új nevet adni meg. A következő dolog, amit még szeretnék kiemelni ebből a fejezetből, hogy Dánielről azt jegyzi fel a Szentírás, hogy eltökélte az ő szívében, valószínűleg a társaival együtt, hogy ők nem fertőztetik meg magukat azzal az étellel és itallal, amit a király asztaláról kapnak. Több oka is lehetett annak, amiért nem fogadták el a király ételét. Ugyanis a pogány fejedelmek abban az időben és királyok egyidejűleg az ő vallásaiknak a legfőbb papja is voltak. Pontifex Maximus. És ebből adódóan, amikor étkeztek, akkor az ételükből először mindig, mint a vallásuknak a legfőbb papjai, először mindig az ő istenüknek áldoztak és szenteltek belőle. És így tulajdonképpen a királyok által elfogyasztott étel minden esetben a bálvány istennek szentelt étel is volt egyúttal. Ez lehetett az egyik oka többek között, amiért Dániel és a társai eltökélték, hogy mi abból az ételből nem eszünk. Ugyanakkor az esetek többségében ott azon az asztalon tiszta állatoknak a húsát szolgálták föl, azonban nem úgy vágták le, ahogy azt az Isten által adott törvények beszabályozták. És ezért az izraeli fiatalok számára azok a húsok, amik a király asztalán fel voltak szolgálva, mind tisztátalannak minősült. Ez is befolyásolhatta őket, hogy nem ettek abból az ételből. Ugyanakkor azt is megemlíthetjük, hogy az ételekben, italokban való dobzódás, mértéktelenség az ellenkezett a héber ifjaknak a elveivel. Ők nem akartak belefolyni abba a dobzódó életbe, ami a király asztalával együtt járt. És ezért kértek ők külön étkezést. Viszont szeretném megemlíteni azt is, hogy vannak olyanok, akik úgy gondolják, hogy a Dániel és társai vegetáriusok voltak, és ezért kérték az udvarmesterek fejedelmét, hogy nekünk csak zöldségféléket szolgáljanak fel ételül. Azonban ezt szeretném elvetni, ezt az elgondolást, semmi nem bizonyítja, hogy Dániel és a társai vegetáriusok voltak, hiszen ha majd előbbre lapozunk a Dániel könyvében, a későbbi fejezetekbe, akkor azzal találkozunk, hogy a 10. fejezetben Dániel egy hosszú böjtöt tart. És ez alatt a böjt alatt a kívánatos dolgoktól tartóztatja meg magát és a hústól. Amivel egyértelművé teszi, hogy szó sincs arról, hogy ő minden vonatkozásban vegetárius volt, mert csak akkor nem evett húst, amikor éppen böjtölt. Én úgy gondolom, hogy ennek az egész ifjak magatartásának az volt a lényege, hogy csak azért kértek zöldségfélét eledelül, mert csak így tudták kikerülni azt, hogy a király asztaláról hozzanak nekik ételt. Mert a király asztalán mindig húsos ételek voltak felszolgálva. De ők meg csak zöldségfélét kértek, és ezért mindig külön kellett, hogy készítsenek az ő számukra. Az Isten iránti hűség és mértékletes életmód minden esetben viszont pozitív eredményt hoz az emberi szervezetre és az egész életre. Az emberek általában mindig mást várnak a mértékletes életmódtól. Fölvetik azt, hogy hogy lehet így élni. A jó szándékú emberi törekvéseket, amik az isteni elvek útmutatása szerint történnek, azt azonban az Isten mindig megáldja. És ez volt tapasztalható az ifjak életében is. Azt mondja a Szentírás, hogy szebb volt az orcájuk, bölcsebbek voltak, okosabbak voltak, minden tudomány ismeretében gazdagabbak voltak. Vannak akik úgy gondolkodnak, hogy bizonyos kényszerítő körülmények között nem kell olyan szigorúan ragaszkodni az isteni elvekhez. A történelem folyamán nagyon sokszor hivatkoztak már ilyen érvekre emberek, amikor a saját cselekedetüket akarták igazolni, hogy most olyan körülmények között vagyunk. Nem kell azt olyan szigorúan venni, az Isten sem gondolja azt úgy. Na, az ilyen gondolkodással szemben Dániel és az ő társainak a magatartása egy éles feddés. Mert Dánielről azt mondja a Szentírás, hogy ő eltökélte a szívében. És Dániel nem gondolta következményekkel, hogy mi lesz majd, ha esetleg az udvarmesterek fejedelme hogy viszonyul hozzá. Pláne, ha még a király elé is elviszi, és megmondja neki. Az egész birodalomnak az ura élet és halál ura, és mit fog gondolni, és mit fog tenni, milyen ítéletet fog mondani. De Dániel eltökélte a szívébe, hogy következzen bármi, én nem fertőztetem meg magam a király asztalának ételével és italával. És úgy gondolom, hogy a Jóisten azt szeretné, hogy minden korban ilyenek legyenek az ő szolgái, az ő gyermekei. Tudják eltökélni az ő szívükben, hogy ők hűségesek maradnak minden körülmények között Istenhez. Dániel tudta azt, hogy csak akkor reménykedhet Isten segítségében, ha ő is hű marad hozzá minden dologban. Az Isten kegyelemre és irgalomra méltóvá tette Dánielt és társait az udvarmesterek fejedelme előtt, olvashatjuk az igében. A próbaidő után szebbek, jól tápláltabbak voltak a többi ifjaknál. Az Isten által adott értelem pedig kiemelte őket a többiek közül, ami által ismeretben, tudományban a birodalom összes bölcsei fölé kerültek. Az Istenhez minden dologban hűséges Dániel végig ott élt a babiloni udvarban, egészen annak összeomlásáig. Így fejeződik be az első rész, hogy Círusz király első esztendejéig ott volt. Ennek a versnek a gondolata arra is utal, hogy ekkor Círusz király uralkodásának az idejében valami döntő változás történik. És valóban történt is. A Jeremiás által megjövendőlt 70 éves babiloni fogság ért el a végéhez. Azonban arra is enged következtetni ez a vers, hogy Dániel esetleg csak a perzsa udvar idejében írta meg mindazokat az eseményeket, amik a babiloni uralkodás ideje alatt történtek. Idáig tart tulajdonképpen az első fejezetnek a története, amely tulajdonképpen rendkívüliségében is egy történelmi hátteret akar biztosítani az innen következő és pergő eseményekhez. És adja a Jóisten, hogy őket követve mi is tudjuk eltökélni a mi szívünkben. Amikor olyan helyzetbe kerülünk, hogy választanunk kell, döntenünk kell Isten mellett, vagy esetleg megalkudva a körülményekkel. Adja a Jóisten, hogy az ő élete egy ilyen példa lehessen számunkra.